winner ruled the world.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amit ma az európai gazdaságban tapasztalunk, az csak a háborús ihar előszele, jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy már ez is romboló erejű, elég csak az inflációra gondolni, de ha Európa maga is fegyvert fog, akkor a vihar kellős közepében találjuk majd magunkat. A miniszterelnök Szentendrén és Pomázon folytatta kampánykörútját, több helyszínen találkozott a környékbeli települések vezetőivel, vállalkozókkal és fideszes aktivistákkal is. Akik a NATO-t háborúba akarják vonni, azok világháborút akarnak kirobbantani, mondta a honvédelmi miniszter. A Magyar Atlanti Tanács a NATO megalakulásának 75. és Magyarország NATO tagságának 25. évfordulója alkalmából Európai Biztonság az atlantizmus jövője és az Európai Védelmi Autonómia címmel szervezett nemzetközi konferenciát, ezen szólalt fel Szalai Bobrovnicki Kristóf. Azt mondta, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban mindent meg kell tenni a mielőbbi tűzszünet és béketárgyalások érdekében, a legfontosabb prioritás a béke. A NATO és egyben a világ legnagyobb több nemzetiségű katona egészségügyi gyakorlata zajlik a Magyar Honvédség Bakonykúti gyakorlóterén, 33 nemzet van jelen. Tóth Máté őrnagy, a Szövetség Katona Egészségügyi Kiválósági Központ tagja elmondta, Afganisztánban 90% felett volt a sebesült katonák túlélési aránya, ha gyorsan megfelelő ellátásban részesültek. Egy hadszíntéren ez jóval alacsonyabb, ezért próbálják ezt a minőséget tartani, miközben a mennyiség jóval nagyobb. Magyarország minden olyan támogatást ellenez, amely a háború elhúzódásához és emberéletek kioltásához vezet, szögezte le az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár Brüsszelben, az EU tagországok nemzetközi fejlesztési ügyekkel foglalkozó minisztereinek találkozóját megelőzően. Azbej Trisztán úgy vélekedett, senki sem vádolhatja hazánkat a szolidaritás hiányával, hiszen az ukrajnai háború kitörése óta az ország történetének legnagyobb humanitárius akciójával segíti a menekülő embereket, Gázában pedig humanitárius és karitatív tevékenységeket támogat. Letette 5. államfőjeskőjét Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök beiktatási beszédében kijelentette, Oroszország sorsát mi magunk és csak is mi magunk fogjuk meghatározni a mai és a jövő nemzedékek érdekében, így fogalmazott. A Kremlben megtartott eskütételen kitért arra is, hogy nem utasítja el a párbeszédet a nyugati országokkal, de nem az erő pozíciójából, hanem csak az egyenrangúság alapján. Alapvetően határozza meg az európai országok gazdasági teljesítményét az együttműködésük Kínával. A versenyképesség és a növekedés szempontjából is hatalmas jelentősége van a keleti beruházásoknak és kereskedelemnek, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Taskentben. Szijjártó Péter úgy vélekedett, az emberiség ma a veszélyek korát éli, a világot háborúk és krízisek sújtják, és ennek hosszú távú káros következményeként ismét a blokkosodás felé mutatnak a folyamatok. Mind a két fél sokat profitált már eddig is Magyarország és Üzbegisztán barátságából, és minden adott az együttműködés további fejlesztéséhez, egyebek mellett az energetika területén is, közölte a tárcvezető a Magyar-Üzbég Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén. Tavaly a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke meghaladta a 100 millió eurót. Világjárvány, háború, illegális migráció és terror, a veszélyek korát éljük, amikor felértékelődik a polgárőrök szerepe, jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, az Országos Polgárőr Szövetséggel a kormány együttműködési megállapodást kötött, döntéseikkel, szabályozással, költségvetési forrással, modern eszközökkel támogatják a munkájukat. Szlovákiában a magyarság népesség csökkenése kisebb volt a többi környező országhoz képest a legutolsó népszámlálási adatok alapján, közölt a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Magyarok Szlovákiában címmel rendezett konferencián. Potápi Árpád János, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tanácskozásán kiemelte, nagy segítséget jelentett, hogy többféle módon lehetett megállapítani, ki a magyar, és ezáltal sokkal árnyaltabb képet lehetett kapni a népszámlálás során. A Kárpát-medencében 2021-22-ben lezajlott népszámlálások határozzák meg a következő időszakra a nemzetpolitika irányvonalát, fűzte hozzá. Idén is 350 millió forint áll rendelkezésre a vallásos alkotóközösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működésének támogatására, pályázni június 6-án évfélig lehet, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert ismertetése szerint a hangszervásárlás és felújítás mellett már a vallásos tematikájú zenei rendezvények megvalósítására is lehet jelentkezni. Végül az időjárásról. Holnap sokfelé erősen felhős lesz az ég, inkább majd délután süthet ki a nap. Reggel és délután is nagy esélye lesz záporoknak, helyenként zivatar is kialakulhat, élénk lesz a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12-13, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritas támogató alapítványt. készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. Sok különös élőlény él a földünkön, de bizonyos szempontból az uzmok túltesznek a többieken. Hogy miért, arról Dobronoki Dalmát hallják, aki a neves zuzmok kutató Fóris Ferenc hagyatékának feldolgozásával, rendezésével foglalkozik a Kazinczy Ferenc Múzeum tudományos munkatársaként.
A múzeum őrzi Fóris Ferencnek a körülbelül 9500 példányos zuzmó hagyatékát, ami Magyarország jelentős részéről került begyűjtésre, valamint a Kárpát-medencéből, de ezen kívül Európából, illetve a világ szinte összes kontinenséről felelhetőek benne cserepéldányok.
Ki volt Fóris Ferenc, azon kívül, hogy gyűjtötte a zuzmókat?
Fóris Ferenc Miskolcon tanított, egy fiúiskolában. Ő a pedagógusi pályát választotta, viszont mindig is nagy érdeklődést mutatott a zuzmók világa iránt.
Időben hol járunk?
Fóris Ferenc 1892-ben született, és egészen az 1960-as évek végéig aktívan gyűjtött. Fóris Ferenc egyébként jelen volt az első világháborúban is, mint katona, és a frontról is vannak a hagyatékban minták. Azt hangsúlyozni kell, hogy maga a gyűjtemény az több mint 31 ezer példányból áll, és ennek csak egy része került ide Sátoraljóújhelyre, a Miskolci Herman Otto Múzeumból. Némelyik doboz, ami tartalmazza ezeket a kapszulákat, kapszulának nevezzük azokat a kis papírborítékokat, amely tartalmazza az uzmót, illetve a hozzá vonatkozó információkat. Némelyik dobozt átnézték, látszik, hogy már valaki úgy megszámolgatta őket, vagy próbált bennük valamiféle rendszert találni, viszont a hagyatéknak a jelentős része érintetlen volt még.
És hogy néz ki kívülről, ahogy mondtad, egy ilyen kapszula, van rajta néhány adat.
Tehát rajta van a név, a latin neve az uzmónak, az, hogy ki írta le, tehát a latin név után található az a leírónak a neve, akkor, hogyha van varietás, illetve forma, akkor az is fel van tüntetve. Nem minden esetben van megadva ez a két rendszertani kategória, a legtöbb esetben csak a fajnév van megadva, tehát rendesen a genusznév, illetve a fajnév is fel van tüntetve. Akkor olvasható a többségben az, hogy hol került begyűjtésre. Ugye innen tudni azt, hogy jelentős része Magyarországról, viszont vannak minták szép számmal a mai Románia területéről, a Szlovákia területéről, Ausztriából, akkor például Észak-Európából, vagy például amerikai mintával is találkoztam már dél-amerikai mintával.
Ez volt a csere.
Igen, ezek csere példányok persze, mert annak ellenére, hogy ugye Fóris Ferenc abban a korban, ugye az 1900-as évek főleg első felében, amikor ő aktívabban működött, akkor még nem volt olyan, hogy internet, meg ilyen modern lehetőségek, mint ma, hanem ő levél formájában felvette a nemzetközileg elismert zuzmászokkal a kapcsolatot, és így ő is küldött ki az illető zuzmásznak a magyar mintákból példányt, illetve cserébe ő is kapott. A gyűjtési hely mellett a kapszulán az is feltüntetésre került, hogy milyen felületről, milyen felszínről került begyűjtésre az uzmó. Hát ugye az uzmókról azt tudni kell, hogy sokféle felszínen megtalálhatóak, sőt szinte azt mondhatjuk, hogy mindenhol. Én láttam már üvegen is, de ugye legtöbb esetben, amikor az ember kimegy a természetbe, akkor követnek a felszínén láthatja, vagy például fa felületeken láthatja, és ezeknek a mintáknak is a jelentős része ilyen felszínről került begyűjtésre, illetve hogyha még növényi törzsről lett begyűjtve maga a minta, akkor általában a növénynek a neve is fel szokott lenni tüntetve, illetve a kapszulán fel van még tüntetve a gyűjtésnek a dátuma, hogy mikor került begyűjtésre. Itt láthatjuk, hogy ez például egy 1934-es minta, de találkoztam már olyannal is, ami mondjuk az 1860-as évekbe került begyűjtésre. Ez ugyebár egy csere példány, hiszen Fóris Ferenc akkor még nem élt, viszont elég jó állapotban megmaradt, annak ellenére, hogy nem lett tartósítva, tehát nem kapott semmiféle tartósítási kezelést. Szinte csak préselve lettek ezek az uzmók, és hogyha az ember belegondol, hogy több mint 150 év után ilyen szép állapotban megmaradtak, és ennek a múzeumnak a részét képezi, akkor azért ez egy nagy dolog. Illetve a gyűjtőnek is rajta van a neve, sok esetben rajta van az is, aki meghatározta, nem minden esetben ugyanaz határozta, aki gyűjtötte, illetve mindegyik kapszulán látható egy kódszám. Most a digitalizálási munka folyamán ez a kódszám is rögzítésre kerül. A legtöbb esetben a gyűjtésnek mondjuk, hát ugye az 1910-es évek körül kezdett gyűjteni, de már úgy, hogy azt kategorizálta, tehát katalógust is vezetett róla, és ugye az aktív gyűjtő időszaknak a legelejéről származó minták természetesen mondjuk ilyen, mondjuk egytől elkezdte, de mondjuk az egyessel még nem találkoztam, és ahogy haladunk az időben előre, ezek a kódszámok ugye emelkednek, például a 60-as években már ilyen 31 ezrediknél jár, de ugye ebbe azt is bele kell venni, hogy azokat a mintákat is a saját kis kategóriáiba besorolta, tehát a saját maga által létrehozott kódokkal ellátta, amiket külföldről kapott cserepéldányként. És ugye beszéltem itt a katalógusokról, Fóris Ferencnek a hagyatékával nem csak zuzmók érkeztek hozzánk, hanem a levelezésének jelentős része, akár személyes, akár munkaügyi. És akkor ebből tudhatjuk azt, hogy annak ellenére, hogy elhivatott tanár volt, aktívan érdeklődött a tudomány iránt, a pesti kutatókkal is kapcsolatban állt, és el is ismerték az ő munkáját. Tehát annak ellenére, hogy ő Pestől egy picit úgymond, ha fogalmazhatok ilyen csúnyán, elszeparálódott, ő azért ott Miskolcon próbálta tartani a maga módján a kapcsolatot a tudományos élettel.
Több tízezer példány az ötödik begyűjtése után valószínű, hogy szétuntam volna az agyamat és föladom. Vagy érdekes világ az uzmuk világa?
Hát nagyon érdekes az uzmuk világa egyébként. Aki szereti a biológiát, annak meg kifejezetten, hiszen ők úgynevezett pionír élőlények. Ez azt jelenti, hogy szinte minden látszólag élettelen felszínen képesek megtelepedni, és ezáltal előkészíthetik a talajt differenciáltabb élőlényeknek a megjelenésére.
Például szétporlasztja a követ, és föld lesz belőle?
Ez ugye hosszú idő, málasztja az uzmósavakkal. Ezek az uzmósavak, ezek speciális vegyületek, amit önmagában az uzmó képez. Na már most azt még nem mondtuk, de ugye az uzmó az egy gomba, illetve egy alga szimbiotikus kapcsolata, tehát egy zuzmóban találhatunk algát, illetve találhatunk gombát, ami azt jelenti, hogy úgy tudjuk a leginkább elképzelni, mintha lennének nekünk ilyen kis gömbjeink, ők az algák, és őket sűrűn, hálószerűen beszövik a gombafonalak. És kölcsönösen az együttélés során vizet, ásványanyagokat, különböző tápanyagokat adnak át egymásnak, vagy például a gombafonal ugye védi az algát, a gomba például nem tud fotoszintetizálni, de az alga tud fotoszintetizálni, és a fotoszintézisnek a termékeit képes átadni a gombának, tehát a szimbiózis az egy kölcsönösen előnyös kapcsolat, és ez az uzmósav, ez önmagában sem az algára, sem pedig a gombára nem jellemző, hanem az együttélésnek, ennek a szimbiózisnak az úgymond eredménye, tehát ők együttesen, ez a nagyon szoros együttélésnek az eredménye.
Teljesen össze vagyok zavarodva, most akkor egy faj, vagy két faj, vagy három faj?
Amikor az uzmókról beszélünk, akkor csak az uzmó fajáról beszélünk, akkor ott nem kell megnevezni sem az algának a faját, sem pedig a gombának a faját, mert nagyon sok esetben a gombapartner az lehet olyan is, ami önmagában alga nélkül nem is lenne képes életben maradni. Tehát amikor az uzmókról beszélünk, akkor nem választjuk szét külön, hogy alga és gomba, hanem az zuzmó, és amikor az zuzmónak a faját mondjuk, akkor az zuzmónak a faját mondjuk meg konkrétan.
Mondjuk mikroszkóp alatt, vagy mit tudom én, hogy szét tudnám választani az zuzmót algára és gombára?
Vannak olyan képalkotó eljárások, ahol megfelelő metszet elkészítése után látható az alga, illetve a gomba, viszont például fénymikroszkópnál ez annyira nem kivitelezhető, de úgy, hogy most mi így morfológiailag a kettőt szétválasszuk, az nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Tehát ugye szemmel ezt nem is láthatjuk.
Nagyon sok mindent tudtam már meg róla, de van, aki még nálam kevesebbet tud, de nemrégiben túráztam, és az egyik erdőfáin szinte függönyként lógott az uzmó. Többen azt mondták, hogy milyen betegség támadhatta meg itt a fákat.
Nem támadta meg semmilyen betegség a fákat. Nagyon jó, hogy ott vannak az uzmók a légszennyezettségnek az indikátorai. Tudniillik, ahol nincsenek uzmók, ott magas például a levegőnek a kén-dioxid tartalma. Az uzmók kifejezetten olyan élőhelyeket létesítenek előnyben, ahol tisztább a levegő. Ezért sokkal nagyobb gyakorisággal találkozhatunk velük erdőkben, mint mondjuk egy nagyvárosnak a közepén. Amit mondott, hogy szinte függönyszerűen lúgtak le a fáról, ezek az úgynevezett szakázuzmók, mert az uzmókon belül is többféle morfológiájú, többféle testfelépítésű zuzmóval találkozhatunk, ugye vannak olyanok, amelyeket ön is látott, ezek sokkal látványosabbak, ezek sokkal jobban megragadják például egy természetkedvelő, természetszerető embernek a figyelmét is, de vannak olyanok, amelyek szinte kéregszerű bevonatot képeznek a felszínen, vagy vannak olyanok, amelyek apró kis pontok, és ilyen kis pontok halmaza, vagy például vannak olyanok, amelyek ilyen kis pikkelyszerű képleteket alkotnak a felületen, egy kicsit el is emelkednek tőlük, és az uzumokat egyébként a legjobban akkor lehet megfigyelni, amikor esik egy kis csapadék, mert akkor megduzzadnak. Ugye akkor hirtelen megszívják magukat vízzel, és akkor megduzzadnak, látványosak lesznek. Amikor szárazság van, akkor őket is kevésbé lehet észrevenni, ott vannak, kicsit megszikkadnak ugyan, de akkor sokkal látványosabbak, amikor esik egy kis csapadék. Az uzmókról még, ha már csapadékról beszélünk, akkor annyit kell tudni, hogy rendkívül tágtűrő képességű élőlények, ami azt jelenti, hogy a környezeti feltételeknek a változását rendkívül széles tartományban képesek tolerálni, és nagyon hosszú életűek is, akár az 1000 évet is megélhetik.
Tehát a sarkvidéktől a sivatagokig mindenhol élnek zuzmok?
Igen, való igaz, ez így van. Mindenhol találkozhatunk velük. Természetesen mindegyik másféle testfelépítésű, máshogy alkalmazkodott, hiszen mondjuk egy magas hegységben, már amikor elhagyjuk azt a zónát, ahol ugye fákkal, bokrokkal is találkozhatunk, tehát már egészen a csúcs felé közeledünk, ott is már leginkább csak zuzmók vannak, csak mohákot, azért teljesen más alkalmazkodási készség kell, mint mondjuk egy sivatagban. Egyébként én találkoztam olyan zuzmókkal is, ami úgy lett begyűjtve, hogy ha az ember ránézne a mintára, akkor azt gondolná, hogy csak egy marék föld. És magukon a kis föld szemcséken nőttek ki ezek az uzmók is. Ha közelebbről megnézzük, akkor ez látható is. Tehát tényleg nagyon változatos élőhelyeken találkozhatunk velük.
Leginkább akkor látjuk őket, amikor a fákon élnek. Élnek, élősködnek, paraziták, kivágják maguk alól a fát a végén?
Nem, tehát ettől nem kell félni. Ők ott vannak, egyfajta felületként szolgál számukra a fa, de semmilyen kárt nem fognak benne tenni.
Végül milyen gondolatokkal búcsúzna a hallgatóktól az uzmókat illetően?
Nem csak az uzmókat illetően búcsúznék, hanem ugye beszéltünk a természetjárásról, meg hogy az ember észreveszi őket a fákon. Tudom nagyon jól, hogy rohanó világban élünk, de én azt tanácsolom, hogy amikor így járunk a természetben, de nem kell konkrétan most erdőre gondolni, elég, hogyha mondjuk az utcára gondolunk, hogy próbáljunk egy picit nyitottabb szemmel járni, és ne csak az uzmókat vegyük észre, hanem azokat az apró pici élőlényeket, amikkel nagyon sokszor csak úgy keresztül lépünk, eltapossuk őket, nem veszük észre, akár növény, akár állat, akár gomba, mert ők is ennek a bioszférának a nagyon fontos részét képezik, és nélkülük, hogyha ők nem lennének, nem működnének azon a szinten, ahol ők vannak, tehát a táplálékhálózatnak azon szintjén, akkor talán az emberi élet sem fejlődhetett volna ki.
Az elhangzott beszélgetésben a zuzmókról Dobronoki Dalmát, a Kazinczy Ferenc Múzeum tudományos munkatársát hallották. Most irány Afrika. Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 31. része következik, a felolvasó Szívós Győző.
Február 28. Aránylag gyors és rendezett sátorbontás után indulunk a Rudolftó melletti Loyangolani felé. A térkép szerint 80 kilométer áll előttünk, a valóságban 100. Minden szakasszal így járunk, ahány térkép, annyiféle adat, s egyik sem pontos. Az út különben jobb, mint amire számítottunk. Nem régen javíthatták, s azóta nem esett az eső. No persze az, hogy jobb, nagyon is viszonylagos. Úgy értendő, hogy az úton lehet menni. Négy kerék meghajtással, néha terepfokozatban. Ez már valóban holdbéli táj. Mindenütt kövek, lávamezők, életnek nyoma sincsen. Ahogy John Hillaby a gyalogszerrel a Rudolftóhoz szerzője írta, az északi határövezet sivatagjai apokaliptikus képződmények. Teljesen kihaltak, és csak a kiégett tűzhányó csonkok lopnak némi változatosságot a tájba. Ami élet valaha lehetett itt, azt már rég kiégette a nap. Az északi határövezet az egyik legforróbb és legszárazabb hely a világon, és ha a szél felkorbácsolja a homokot, minden bizonnyal a legvadabb is. A Lolokvi csúcsáról nézve úgy tetszik, a pokol lakatlan csücskét látjuk. Lassan billegnek a kocsik a sziklákon. A tetőcsomagtartók minduntalan le akarnak zuhanni. S egy éles kanyar után feltűnik a tó. Óriási víztükör, széles, mintha tenger lenne. Csillog a napsütésben. A süvöltő szél tarajos hullámokat kerget. A part közelben szakadt benszülöttek botorkálnak, néhány sovány kecskét terelve. Hogy miből élnek itt? Rejtély. A közelben egy fűszálat sem lelni. A mai térképen a Turkánató nevet találjuk. A szamboruk szerint az északi nagyvíz a Basó. Az északi határmenti törzsek Gallopnak nevezik, míg maguk a névadó turkánák Aman néven emlegetik. Nekünk most és az egész expedíció alatt Rudolftó. Ennyivel is tartozunk Telekinek. Teleki Sámuel 1888. március 5-én látta meg a hőnáhított tavat. A tó környéke maga a borzalom. Hönel erről így írt. A köztünk és a tó között elterülő hegyvidék valóságos pokol. Észak-déli irányú párhuzamos magaslatokból áll, nekünk pedig észak-nyugati irányba kellett átvágnunk rajta. A hegyoldalak mély szakadékok, a legtöbbjük áthághatatlan, a többi feketés-barna kövekkel és likacsos lávával van teleszórva. A szűk völgyeket vastagon kőomladék, meg laza homok borítja, melybe belesüpped a láb, és ez akadályozza a haladást. Amikor a nap magasabbra hágott, sugarai tűrhetetlen fénnyel verődtek vissza a sziklák barnás fekete felületéről, közben égető, forró szél kerekedett délfelől, arcunkba kavarta a homokot, és majdnem lefújta a rakományt az emberek fejéről. Egyetlen élőlény sem osztotta meg velünk magányunkat, és ameddig távcsövünkkel elláttunk, nem volt más, csak sivatag, sivatag mindenütt. Tetejében a perzselő meleg és a homokot kavaró szél szüntelen csapkodása, ami ellen nem tudtunk védekezni. Reggel óta nem ittunk. A hőségben, az állandó kavargó száraz szélben kiszárad a torkunk. Végre feltűnnek Loyangalani oázisának pálmái. Átrobogunk a kerek kunyhókból álló falun, és felállítjuk sátrainkat a fák között. Meleg forrásvízben lemosdunk, és amíg a vacsora készül, gyűjteni indulok. Rücskös testű, nagytermetű gyászbogarak mászkálnak az éjszakában. A forró nappali órákat elrejtőzve töltik, csak késő este merészkednek elő. Odébb összedörzsölődő pikkelyek hangja hallatszik. Mérges kígyó indul éjszakai vadászatra. Megélénkül a lapos kövek környéke, előjönnek a skorpiók, a távolból hiénák kacogása hallik. Február 29. A folytonosan süvöltő szelet nehéz megszokni. A faluban egy szomáli árusnál üdítőket fedezünk fel. Árpi egyáltalán 22 üveg kólát iszik meg. A táborba visszamenet nem érti, hogy miért izzad annyira, súlyos betegségre gyanakszik. Sok évtizeddel ezelőtt George Adamson járt erre. Akkoriban még nem is oroszlánokkal foglalkozott, sőt nem is Teleki nyomait követte, bár nagyon is tisztában volt a tó felfedezésének a történetével, hanem aranyásónak csapott fel. Mint írta, a legenda alapján Sába királynőjének aranybányáit reméltük felfedezni. Adamson akkor már viharvert afrikáner volt, mégis a déli csücsök, vagyis a teleki vulkán környékének elérése volt a legnehezebb út, amit valaha is megtett. Ők szamarakkal próbálkoztak, de így sem haladtak túl gyorsan. Egyik alkalommal egy 6 mérföldes szakaszt 9 óra alatt tettek meg. Végtelen lávatenger ontotta a forróságot. A szamarak vagy elpusztultak, vagy annyira legyöngültek, hogy meg kellett őket szabadítani a kínjaiktól. Amikor a teleki vulkánból eredő két láva folyamon keltek át, úgy találták, hogy ezek még teljesen frissek, és a szélükön elszenesedett fatörzsekre bukkantak. A vulkánt Adamson hamu és salakhegyként írta le, amelynek a krátere részben betömődött. Innét 5 napi menettel érték el Loyangalani oázisát. Meggyűlt a bajuk a széllel is. Az ételt még azelőtt lefújta a tányérról, hogy a szájukhoz emelték volna, s egyébként is minden élvezhetetlenné vált, mert a szél homokkal szórta tele. Kőgátakkal védekeztek, mint azt telekiék is tették, s ahogy a benszülöttek is védekeznek. A széllel szemben felépített holtsarló alakú gátakból néhány régit is felfedeztek, talán még Höner és Teleki oltalmára készültek. Akkoriban Loyangalani nem volt más, mint egy szép kis oázis, pálmaligettel és egy elhagyott katonai őrhelyjel. Elképzelhetetlen volt, hogy itt majd egyszer luxuslodzs épül, és a tó környékét nem tették még világhírűvé a paleontológiai feltárások. Adamson szafaria a tó mentén 2 törzsel, a turkánákkal és az elmólókkal találkozott. A turkánák, akiktől kézzel őrölt sziroklisztet vásárolt, a part közelében egy keskeny földsávot műveltek. Mezőgazdasági kultúrájuk meglehetősen szokatlan volt, legalábbis a fehér ember számára. A nagyobb lányok egy hegyes bottal lyukat szúrtak az omladékony vulkáni talajba. Ebbe szórták a magvakat, majd a lábujjaikkal földet kotortak rá. Talán még furcsább volt, ahogyan haláztak. A halfogáshoz vesszőből font méteres kosarakat használtak. A férfiak ezzel gázoltak a vízbe, a kosarakat adott jelre hirtelen a fenékhez nyomták, s egyik kezükkel a kosár tetején lévő nyíláson át benyúlva igyekeztek megfogni az esetlegesen bent rekedt zsákmányt. Ez az egész eléggé reménytelen módszernek tűnik, de tekintetbe kell venni, hogy a Rudolf-tó halban hihetetlenül gazdag, és még így is lehet benne halat fogni. Később aztán a kormányzat megtanította a turkánákat, hogy miként használják a halászhálót. Az elmolók törzse az időben mintegy 100 tagból állt. A partmenti szigeteken éltek, és kizárólag halat, esetleg egy-egy krokodilt vagy vízilovat ettek. Ezért csaknem mindegyikük elkorcsosult, angol kóros volt. John Hillaby, a világ legnagyobb gyalogjárója, semmi nyomát nem lát az Adamson említette degeneráltságnak. Amikor ő találkozott az egész 128 tagot számláló törzsel, az elmolók nem csak hogy jó egészségnek örventek, hanem sok közülük kifejezetten testes volt. Szigonnyal és hálóval fogták a halat, pálmafa tutajaikat rúddal hajtották. Az elmolók, az elszegényedettek sokak szerint valójában szamburuk és rendillék, enépekről váltak le, hogy a halban bőtóparton új életet kezdjenek. Nyelvük legalább 100 más nyelvekben ismeretlen alapszót tartalmaz, de egyébként beszédüket halván a hozzá nem értőnek is feltűnnek a szamburú nyelvre emlékeztető pergő mással hangzók. Iszapszínű kunyhóik koszos madárfészekhez hasonlítanak, amelyekből már régen kiköltöztek a madarak. Sárból, fűből és uszadékfából tákolják össze ezeket a lakhelyeket. A kunyhó körül és belül is rothadó bűzös halmaradékok, köztük ronydarabokon hevernek a csecsemők. Hillaby nem hiába találta úgy, hogy ez a nép csak azért nem tűnt még el, mert az idő elfelejtette megadni nekik a kegyelemdöfést.
Kedves hallgatóink, Vojnich András Utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 31. részét hallották, a felolvasó Szívós Győző volt. Ezzel mára az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulghem Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 17. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Robert Fulghem Már lángolt, amikor ráfeküdtem. Aténtől messze délnyugatra a Peloponnészoszi félsziget sziklás partvidékén fekszik a Stupa Leftron nevű falu. Noha a hagyományos autós térképeken nem szerepel, jelentős hely, mivel Nikos Kazantzakis itt írta Zorba című regényét, a görög pragmatizmus legnagyszerűbb modern megnyilvánulását. Stupa Leftronnak a török megszállás óta van kettős neve, és manapság mintegy 35 politikai párt osztja meg a lakosságot, ami azt jelenti, hogy 35 szavazóképes férfi él a faluban. Két tekintetben azonban egységes a település. Az egyik a mohó vágy, hogy július-augusztusban a lehető legtöbb pénzt keressék a turistákon, a másik közös kötelék a vallás, a görög-keleti ortodox vallás. Az ember azt gondolhatná, hogy a gazdaság és a vallás könnyen konfliktusba keveredhet a turista szezonba, mert ugyan kinek van ideje vasárnap reggel templomba üldögélni, amikor mindenki azon dolgozik a kávéházakban, a kézműves boltokban és az éttermekben, hogy az utolsó drachmát is kifacsarják a turista buszok utasaiból. De semmi gond. A kora hajnali csendben Mikálisz atya már felállította a magnót és a hangszórókat a templom kertben, a falu fölé magasodó hegyen. Onnan közvetíti a misét a falu számára, a székében ülve és kávét szürcsölgetve, amit az egyik kávéházból hoztak föl neki. A mise 3 óra hosszat tart, és mindig egyforma. Már mindenki kívülről tudja, úgyhogy elég, ha hallják, és magukban követik, közben megteszik a dolgukat. 9-től délig az egész falu maga a templom. Ahol ők vannak, ott van Isten is, magyarázta nekem Mikálisz atya, és bármit is tesznek, Isten velük van, nem okoz problémát se nekik, se nekem, se Istennek. És mi van, ha az aténi püspök fülébe jut a dolog? Ugyan kiárulná el neki? De ha mégis ki tudja, talán sikere lenne az ötletnek. Igaz, hogy a falunak a templomban kellene lennie, majd ha eljön a szeptember, ott is lesz. De egyelőre elég annyi is, hogy a templom van jelen mindenütt a faluban. Végül is nem mindegy. Ha már a vallásnál tartunk, ittál már görög kávét. A görögökön kívül nem sokan isznak meg belőle egyszerre egy-két csészénél többet, aztán életük végéig arról mesélnek. De ha nagy kávés vagy, és nem zavar, ha 48 órát vagy kénytelen egyhuzamban ébren lenni, és nincs hátralékod a betegbiztosítónál, és nem érdekel, ha a nyelvednek és a fogaidnak olyan lesz az íze, mint egy madárkalitka aljának, és hozzá vagy szokva az erős gyomorégéshez, akkor bizony imádni fogod a görög kávét. Életem első görög kávéját a Seattle Demetrios görög ortodox templom őszi bazárjában ittam. Konstancia Gregokópulos az egyik hívő 84 éves nagymamája jó voltából, aki Aténból érkezett látogatóba. Amikor a templomban felszolgált kávét megkóstolt, a nagy balhét csapott. Kijelentette, hogy rendes görög kávét kell felszolgálni, különben nem tudja, mit csinál. Így hát megjelent aznap délután, talpig feketébe öltözve, rizskannákkal, forró fémtányérokkal és pörkölt babkávéval körülvéve, mind-mind csupa fekete. Úgy hajolt a munkája fölé, mint egy boszorkány, közben mormogott valamit a tolmácsnak. Kérek egy csésze kávét, most rögtön, mondom neki. Azt mondja, várnia kell. Kérdezze meg, hogy miért. Azt mondja, az amerikaiak mindent azonnal akarnak, de nem mindig jó az, ha mindent azonnal megkapunk. Ja, és azt is mondja, hogy Istennek is 7 napra volt szüksége ahhoz, hogy megteremtse a világot, és ez így volt jó, mert ő jól gazdálkodott az idejével, nem siette el a dolgot. És azt is mondja, hogy neki, Konstancia Gregokopulosznak pontosan 7 percre van szüksége a kávéfőzéshez Isten szellemébe. És maga várni fog, ő elkészíti, aztán megissza és ízleni fog. Igen, asszonyom, mondtam én. És én vártam, ő elkészítette, én megittam, és valóban nagyon ízlett. Jó lenni, igen, üvölt a fülembe. Igen, asszonyom, mondom én. Azt mondja, meg kell tanulni várni, és akkor Isten gyakrabban áldja majd meg, és hosszú, boldog életet fog élni. Az öreg asszony fogatlan szájával nagyot nevetett, és gyengéden megcsípkedte az arcomat, ahogy azokkal a bolondokkal szoktak bánni, akik egyszer talán még visszanyerik a józan eszüket. Főiskolai előadások és hosszú értekezletek végén gyakran hangzik el a kérdés, van valakinek kérdése? Akkor, amikor a hallgatóságot már úgy is elárasztották információval, és különben sincs több idő. Ilyenkor az embernek biztosan lenne egy-két kérdése, például mehetünk már végre, vagy mi a fenére volt jó ez az egész értekezlet, vagy hol lehet itt inni valamit? A gesztus célja gondolom az, hogy az előadó jelezze vele, mennyire nyitott, de ha valóban felteszel egy kérdést, az előadó is, a közönség is gyilkos tekintettel néz rád. És mindig akad egy hülye, egy stréber idiót, akinek van kérdése. Az előadó pedig mindig válaszol rá, azzal, hogy nagyrészt elmeséli azt, amit egyszer már elmondott. De ha még marad egy kis idő is, egy kis csend támad a felszólítás után, általában felszoktam tenni a kérdések kérdését. Mi az élet értelme? Az ember sohasem tudhatja, hát ha valaki tudja rá a választ, és nagyon bánnám, ha lemaradnék róla, csak mert túl nagy a társadalmi gátlásom ahhoz, hogy én tegyem fel a kérdést. Amikor viszont felteszem, rendszerint abszurd húzásnak tekintik, az emberek nevetnek, bólogatnak, összepakolják a cuccaikat, és az értekezlet ezzel a nevetséges megjegyzéssel véget is ér. Egyetlen egyszer történt csak meg az, hogy feltettem a kérdést, és komoly választ kaptam rá. Olyat, amely máig emlékezetes a számomra. Mindenekelőtt el kell mondanom, hol történt, mert maga a színhely is különös jelentőséggel bír. Újfent Görögországban vagyunk. Egy Gónia nevezetű falu közelében Kréta szigetének egyik sziklás öblében áll egy görög ortodox rendház. Mellette a rendház által adományozott telken működik egy intézet, amelyet az emberek közötti megértésnek és megbékélésnek, különösen pedig a németek és a krétaiak egymáshoz való újbóli közeledésének szenteltek. Valószínűtlen feladat, tekintve a háborús idők keserű emlékét. A helyszín azért lényeges, mert az épület a málemei kis tábor repülőtérre néz, ahonnan a náci ejtőernyősök megszállták Krétát, és ahol a parasztok, konyhakéseket és kaszákat forgatva megtámadták őket. A megtorlás rettenetes volt. Egész falvak lakosságát állították sorba és lőtték agyon, amiért megtámadták Hitler elit alakulatait. Magasan az intézet fölött temető van, benne egyetlen kereszt, amely a krétai partizánok tömegsírját jelöli. Az öböl túloldalán pedig egy másik hegyen van a náci ejtőernyősök katonai temetője. Az emlékműveket úgy helyezték el, hogy mindenki lássa őket, és örökké emlékezzenek az eseményre. Végül is a krétaiak egyetlen fegyvere a gyűlölet maradt, és sokan megesküdtek, hogy ezt a fegyvert soha nem fogják letenni. Soha többé. A történelem eme vészterhes díszletei között, ezen a helyen, ahol a gyűlölet ciklája vastag és kemény, törékeny paradoxon egy olyan intézet léte, amelyet a háború ejtette sebek begyógyítására hoztak létre. Hogy került ez ide? A válasz egy férfi neve. Alexander Papaderoszé. Filozófus doktor, tanár, politikus, aténi lakos, de ennek a földnek a szülötte. A háború végeztével arra meggyőződésre jutott, hogy a németek és a krétaiak sokat nyújthatnak egymásnak, sokat tanulhatnak egymástól. Hogy példát mutathatnak, mert ha ők képesek egymásnak megbocsátani és alkotó kapcsolatot létrehozni, akkor minden nép képes rá. Hogy rövidre fogjam a történetet, Papaderosznak sikerült. Az intézet valóra vált, eszmecsere terepe lett az iszonyat színhelyén, és valóban alkotó együttműködés forrásává vált a két ország között. Már több könyvet is írtak azokról az álmokról, amelyek azáltal váltak valóra, amit az egyik nép a másiknak adott e helyen. Mire én az egyik nyári ülésszakra az intézetbe érkeztem, Alexander Papaderos már élő legenda volt. Elég volt egy pillantást vetni rá. Energia, fizikai erő, bátorság, intelligencia, szenvedély és lendület sugárzott belőle. Amikor pedig elbeszélgetett, vagy kezet rázott vele az ember, vagy jelen volt, ahol beszélt, megtapasztalhatta kivételesen felvillanyozó emberségét. Kevés férfiú ér fel a saját hírnevéhez, amikor közelebbről megismeri az ember. Alexander Papaderos kivétel ez alól. A görög kultúrával foglalkozó és Papaderos által Görögország minden vidékéről meghívott értelmiségiek és szakemberek vezette kéthetes szeminárium utolsó délelőttjének utolsó előadásán Papaderos felemelkedett a terem végében álló székéről, előre ment, ott megállt az egyik nyitott ablakon beözönlő ragyogó görög napfényben és kinézett. Mi pedig követtük a tekintetét az öblön át egészen a német temetőt jelző vaskeresztig. Aztán megfordult, és előadta rituális gesztust. Van valakinek kérdése? Csendülte meg a termet. Ez a két hét egy egész életre elegendő kérdést vetett fel, de pillanatnyilag csak a csönd létezett. Nincs kérdés? Papaderos tekintete végigpásztázott a termen. Nos, jó, föltettem a kérdést. Dr. Papaderos, mi az élet értelme? A szokásos nevetés jött válaszul, mindenki indulásra készen mocorgott. Papaderos kezével csendet intett és hosszan rám nézett, szemével azt firtatta, komolyan kérdezte-e, a szememből pedig azt olvasta ki, hogy igen. Rögtön válaszolok a kérdésére. Nadrág zsebéből elővette tárcáját, egy darabig egy bőr pénztárcában kotorászott, aztán kihalászott egy apró kerek tükröt, nagyjából akkorát, mint egy negyed dolláros. És a következőket mondta. Kisgyerekkoromban, a háború alatt nagyon szegények voltunk, egy eldugott faluban éltünk. Egy nap az úton találtam egy darabka tört tükröt, egy német motorbiciklit lőttek ki azon a helyen. Megpróbáltam összeszedni a tükör összes darabját, hogy összerakjam, de lehetetlen volt, így csak a legnagyobb darabot tartottam meg, ezt ittni. Aztán egy kövön, kör alakúra csiszoltam, játszani kezdtem vele, mint valami játékszerrel. Elbűvölt az, hogy olyan sötét helyekre tükrözhettem bele a fényt, ahová a nap sohasem sütött be. Mély lyukakba, repedésekbe és sötét beugrókba. Sportot űztem abból, hogy fényt bocsássak a legeldugottabb helyekre is. Megtartottam a tükröcskét, és ifjúkorom üres pillanataiban elővettem, és újra elfogadtam a játék nyújtotta kihívást. Amikor férfivá értem, rájöttem, hogy ez nem egyszerűen gyermekjáték, hanem annak a metaforája, hogy mit is kezdhetek az életemmel. Rájöttem, hogy nem én magam vagyok a fény, még csak nem is a fényforrás, de a fény. Az igazság, a megértés, a tudás létezik, és sok sötét helyen csak akkor fog fényleni, ha én oda tükrözöm. Csak egy szilánkja vagyok annak a tükörnek, amelynek teljes alakját és formáját nem ismerem. Ennek ellenére azzal, ami a rendelkezésemre áll, fényt tükrözhetek a világ sötét zugaiba, az emberek szívében lévő fekete foltokra, és némely emberekben bizonyos dolgokat megváltoztathatok. Ez az, amire én törekszem. Ez az én életem értelme. Aztán fogta a tükröcskéjét, óvatosan tartva befogta az ablakon beáramló nappali fénysugarait, és az arcomra meg a padon összekulcsolt kezemre irányította. Sokat elfelejtettem már abból, amit azon a nyáron a görög kultúráról és történelemről tanultam, de emlékezetem tárcájában még ma is ott hordok egy kicsiny kerek tükröt. Van valakinek kérdése?
Kedves hallgatóink, Robert Fulghem, Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 17. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vétel!